Rebrief. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel. A műsorvezető Marosi Viktor.
Üdvözlünk mindenkit, ez a Trend FM és a Mediátor Full Service reklámügynökség közös kreatívipari műsora. Itt van velünk Dankó Bence, a Mediátor vezető stratégiája.
Köszöntünk mindenkit szeretettel.
És Tóth György, a Mediátor PR vezetője.
Üdv, jó újra a stúdióban lenni.
A kreatív mindennapok mesterséges intelligenciája a műsorunk második felének témája, a vendégünk Sármai Balázs, a Mediátor Senior Art direktora. A hírek között beszélünk a Weather Kids kampányáról, egy őszinte időjárás előrejelzésről, aztán beszélünk az Együtt az autistákért alapítvány Én is kék vagyok kampányáról, a hosszú spot szemlében pedig a nagy visszatérő Vodafone-os karakterről, a Dr. Datairól lesz szó, beszélünk a Mizó új spotjáról, és amivel kezdünk, az OTP Minden Belefér kampánya. Ugye ez egy reklámfilm sorozat. Ami arról szól, hogy a bázis számlacsomag rugalmasan alakítható, és ehhez készítettek egy ilyen színes spotot szimpatikus karakterekkel.
Igen, valóban szerintem a spotnak a vizuális szemlélete az tökre újszerű lett. Kicsit szerintem így az OTP, még az új OTP világnál is egy kicsit színesebb lett ez a spot szerintem, vagy játékosabb.
Barbie movie is világ egy kicsit, nem?
Egy kicsit talán, de az ugye tavaly volt, nem tudom, hogy ez ilyen jó híre egy márkának.
Minden később ér ide el, tudjátok.
Lehetséges. Hát
valamire évtizedeket kell várni.
Igazából az ilyen típusú reklámoknál, amikor arra szeretnéd fölhívni a figyelmet, hogy egy számlacsomagban új modulok vannak, vagy rugalmasan tudod alakítani a hány darab utalást szeretnél egy hónapban, meg ilyen funkciókat, akkor ilyen tök nehéz azt megmutatni, hogy ez egy karakter életében ez hol csapódik le, és ugye ezt jól eltalálod le, vagy pedig ebből egy ilyen nagyon-nagyon képernyőről lemászós dolog lett. Ebben az általán látott három spotból legalább kettőben azt érzem, hogy így jól el lett találva, de hát ugye nem vagyok például kutyás, ezért nem tudom, hogy a kutyás az mennyire releváns, hogy mondjuk hány játékot szeretné egy hónapba venni a kutyának, de ez a része szerintem egyébként egész jól
sikerült.
Szerintem
az egy ilyen tök valós insight, amire ez épül, hogy amikor vannak, ugye elérkezett a minority report a külön véleménynek a kora, amikor így csak így integetek, húzogatom az nagy érintő kijelzőn, a gesztusokkal vezérelem a virtuális világot, és akkor így ezt csinálod te is a telefonodon, amikor így fényképezgetsz, meg így rárakod a baszokat a Instastory-ra, de hogy a való világ az nem ilyen, és tényleg van ez, hogy akkor egy bőröndöt összepakolni, az most így összehúzogatom így az ujjammal, olyan egyszerűen, könnyedén, vagy pedig ott tényleg felállok. Tehát, hogy erre az ellentétre ilyen érdekesen épül ez a spot, hogy bár minden ennyire egyszerű lehetne. És én ideig jutottam el az értelmezésbe. Tehát utána, hogy így igazából mi is az ilyen nagyon egyszerű, az egy picit a háttérben marad, de ugye nem baj ez feltétlenül, mert hogy az OTP-nek van 1000 továbbvezetős a tölcsérben lentebb lévő felület, ahol részletesen el tudják magyarázni ezeket a konkrét előnyöket. Szerintem a spot az betöltötte a szerepét, felkeltette a figyelmet valamilyen előnyre.
A Mizó pillanattal folytatódik az adás. Hát a Mizó széles kínálatát mutatja be ez a spot.
És ez ugye minden reklámosnak az átok feladat, amikor egy széles kínálat, aminek a célcsoportja mindenki, az ilyen ember, kicsi, nagy, idős, fiatal, óvodás, aggasztján, mindenki a célcsoport, ebből lehet ugye a legrosszabbul kijönni.
De hogyha szépek a mosolyok, akkor jól tudsz belőle kijönni.
Vagy szép a pékárú.
Vagy szép a pékáru, igen.
Vagy szép a tejtermék, ó. Na, de nem is ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy mi azért raktuk be ebbe a mai 214. Rebrief epizódunkba ezt a spot, mert hogy...
Ezt a spotot?
Nem, ez így jó van.
Ez az automatikus tárgyeset. Szóval azért tettük be, mert ha valaki erre kényszerül, vetemedik reklámosként, hogy montázs jellegű spotot csináljon, akkor kb. Ide lehet ebbe eljutni, illetve ebbe és a következő spotba mind a kettőben egy-egy megoldást látunk erre a több élethelyzet, többféle célcsoportszegmens, egy reklámba kell beletenni, ezzel mit lehet kezdeni.
Nekem azt tűnt fel ebben a spotban, ami egy kávézóban játszódik, és ugye mindenkinek más tűnt fel, vagy a péksütemények, vagy a lányok mosolya, vagy a célcsoport mosolya, hogy van a háttérben egy ilyen mizós hűtő, brandingelt hűtő, és azt én nem szoktam sehol látni, hogy nagyon remélem, hogy ezt így elkészítik, és abban az egész range, a teljes mizotermék kínálat ott lesz az ilyen kávézóban, vagy az ilyen pékségekben, mert hogy ez baromi jól néz ki szerintem ott a háttérben. Én vágyok egy ilyen mizós hűtőre.
Én azt szeretném, hogyha egyszer borhűtőm lenne, ami egyébként valószínűleg nem lesz, de az is legyen egy ilyen mizó brandingelt borhűtő. Azt szerintem nagyon vicces lenne.
Én szerintem a csúcson abba adjuk ezt a témát. Dr. Datai főszereplésével elkészült az új megduplázott internetsebességről szóló Vodafone Spot, és ez kicsit van benne egy kulturális referencia, a Matáv tudakozó. A spot vége felé látjuk Dr. Datait mindenféle karakterben megnyilvánulni, ahogy pörög, forog, egyszer csak lesz ilyen viking, meg nem tudom, valamilyen állat.
Hát neked ez a Matáv tudakozó, pedig az igazából az, hogy a gamer gyereknek így változtatja az avatárokat, mert mindegyik avatárhoz a hozzávalók azok így a dupla neten, dupla sebességgel
jönnek le. Hát ez korosztálya kérdése, korosztálya válogatja. Tehát, hogy ez
ez itt... tök jó, hogy így egyébként így kijön, hogy ezeket az apró jeleneteket, amivel ő nyilván a gamereket szeretné megszólítani, ez mennyiféleképpen
engem
lehet.
Engem is megszólított, látod?
Igen. Ennyire pörög ez a internet.
Mert ugye a spotban nem csak őt látjuk különféle karakterben, ez csak egy nagyon pici szegmense, hanem különféle karaktereknek segít. Ugyatve mutat rá az adott élethelyzetében arra, hogy milyen előnyökkel jár egy gyorsabb internet.
És itt tudunk visszakötni a mizós felvetésre, hogy többféle célcsoport szegmens, többféle sztorikat kell megmutatni, akkor mit lehet csinálni? Ugye volt egy mizó megoldás erre, itt ebben az a megoldás, hogy akkor van egy kb. Bevezetett karakter, a Dr. Datai, visszahozzuk őt, ő talán berendezi egy narratívába ezeket a széttartó szitukat, és akkor ez így hátha egy értelmezhetőbb lesz a fogyasztók számára. Én örülök, hogy Dr. Datai visszatért.
Még hogyha egy kicsit light formában, igen, tehát nem azt az őrült tudós karaktert látjuk.
Mert azért az effektek most így elveszik tőle a sót, például a viking, amelyik Viktor kedvence lett.
A kulturális referencia. Az Együtt az Autistákért Alapítvány Én is kék vagyok kezdeményezése podcast sorozattal, táska kollekcióval és kék burgerekkel is készült az Autisták Világnapjára, ami már április 2-án volt. És hát ugye minden évben van ez a kampány, amikor kékbe borul, hol egy híd, hol egy épület. Ugye ez a tolerancia és a megértés fontosságára hívja fel a figyelmet, szóval egy újabb érzékenyítés. Ugye az előző adásban a Down-szindróma érzékenyítő kampányról beszéltünk, most pedig erről. Ezekre szükség van. Itt a kérdésem az egyébként, hogy mennyi ilyen kampányt kell elkészíteni szerintetek évente, hogy valóban érzékenyüljön a társadalom, hogy valóban eljusson az emberekhez egy ilyen üzenet?
Hát valószínűleg nem ilyen kampányt kell elkészíteni önállóan, ez egy kampány, egyfajta kampányelem, ez a figyelemfelkeltés egy adott problémára. Ebben egyébként az az érdekes, hogy elmondhat, hogy ez évről évre történik. Nyilván most például az a fontos, hogy még több épület lett kivilágítva, még több szervezet csatlakozott ehhez az állatkerttől a molon át egy csomó civil és nem civil üzleti szereplőig, illetve mindig az egy érdekes kérdés, hogy milyen kreatívan fogják meg ezt a kék színt. Ugye most például kék hamburger buciba bújtatott hamburgereket lehetett kapni az egyik ilyen étteremláncnál, tehát hogy milyen kreatívan fogják meg. Nyilvánvalóan a kérdésedre a válasz, hogy milyen más kampányelemekkel tudod ezt megtámogatni, tehát egy-egy esemény nyilvánvalóan nem elegendő arra, hogy egy ilyen problémának megágyazzon, vagy illetve megágyazni meg tud, de a rávezetés azt ez egy csomó más évközbeni kampányelemmel, meg egyéb tevékenységgel kell megkoronázni.
Utolsó hírünk jön a Weather Kids kampány, amelyben a világ minden táján gyerekek mondták el a televíziós időjárás jelentéseket, amiben a közeljövőről adtak előrejelzést, vagy inkább a középtávoli jövőről, tehát ilyen 2050 körül. Ezt az eszközt ezt már használták korábban is ilyen szervezetek, hogy gyerekekkel mondatják el, hogy amikor majd ők felnőnek, akkor mi várható, amennyiben ezt az életmódot folytatjuk.
Nekem egy visszautalva egy kulturális referenciádra, nekem egy másik kulturális referencia ugrott be elől. Az egyik budapesti civil rádiónak volt egy 20 éve körülbelül egy ilyen programeleme reggel, az ők mondják a híreket, ahol ilyen utcaembere, meg nem tudom, gyerekek mondták föl éppen, hogy aktuálisan mi történt velük, és nekem tökre ez ugrott be erről, hogy annyira ilyen szubjektív központúvá tette ezt a történetet, miközben persze egy globális folyamatról beszél, tehát ez a része, hogy így ráirányítja a figyelmet arra, hogy ez vele történik, ez szerintem ez zseniálisan jól működik.
Kettő dolog miatt lehet tényleg nagyon szeretni ezt az ötletet, hogy időjárás jelentés gyerekek mondjanak el, ugye klímaváltozás tök távoli dolognak tűnik, ugyanakkor nem az, tehát, hogy így a bőrünkön elkezdtük már érezni, és még jobban fogjuk érezni, hogyha tényleg így mennek tovább a dolgok. Hol lehet ezt a leglátványosabban megmutatni? Az időjárás jelentésben, mert az időjárás jelentésben fog megjelenni legelőször a klímaváltozásnak a hatása. És a másik pedig ugye az, hogy lehet, hogy csomóan úgy gondolkodnak, hogy jó, az én életemben már nem, de azért az emberek többségének vannak vagy saját gyerekei, vagy vannak olyan gyerekek, akiket így szeret, akár azért, mert olyan helyen dolgozik, ahol vannak fiatalabbak is, akár azért, mert egyszerűen a családban vannak unokaöcsök, unokák, nem tudom, bármi, és úgy már azért eléggé átélhetővé válik a klímaváltozásnak a problematikája. Hát ez a kettő olyan ötlet van ebben az aktivitásban, ami miatt szerintem ez tényleg nagyon, nagyon jól tud működni.
Tanács civil szervezeteknek, ugye ezt a Nemzetközi Kommunikációs Ügynökségek Szövetsége hozta tető alá ezt a kampányt az Egyesült Nemzetek Fejlesztési Programjával együtt, amelynek egyébként itt különféle helyeken nyilatkozott is a kreatív igazgatója, tehát van egy olyan nemzetközi civil ügynökség, aminek van saját kreatív igazgatója, nem árt, hogyha a kreativitást azt így bevisszük a szervezetbe, és eleve így a saját programjainkról úgy gondolkodunk, hogy hogyan lehet ezt kommunikációs platformmá formálni.
Jön a vendégünk, Sármai Balázs a Mediátortól. A mesterséges intelligencia kreatív iparban betöltött szerepe az első 1,5 évben. Na ez lesz a témánk. Rebrief. A vendégünk Sármai Balázs, a Mediátor Senior Art Direktora. Szevasz Balázs!
Sziasztok! Köszönöm szépen a meghívást!
A témánk a kreatív mindennapok mesterséges intelligenciája, avagy hogyan használjuk, vagy hogyan ne használjuk a mesterséges intelligenciát. Eltelt egy év. A kreatív szakmában nagyon sokan berezeltek, nagyon sokan örültek, neki már akkor egyébként, amikor megjelent a mesterséges intelligencia. Te melyik táborba tartoztál?
Abszolút izgalommal vártam a mesterséges intelligencia neki. Bevezetését a cégünkben, én már nyilván előtte is figyelemmel kísértem nagyon régóta, hogy merre felé halad a mesterséges intelligencia, tehát szakmán kívül is érdekelt a sztori, könyveket olvastam erről a témáról, de most, hogy így a szakmám is mindennapi szinten használja a generatív mesterséges intelligenciát munkára, így tényleg bele tudtam folyni egy kicsit jobban a sztoriba. Az elejéről kezdeném a történetet, egy kicsit régről. Ugye a felvetésem az az, hogy, vagyis hogy az emberek felvetése az volt, hogy a művészeteket, amikor megítéltük, akkor ezt vajon ember alkotta-e, vagy gép, és ez abszolút nem új keletű téma, mert hogyha belegondolunk, hogy a művészetet és a technológiát milyen összefonódás, milyen kötelék övezi az elmúlt évszázadokban, gondolok itt mondjuk a 15. században perspektíva felfedezéséről, milyen hatása volt a festészetre, vagy például szintan, vagy például a 19. században a fotográfia megjelenése.
Hát igen, vártuk a fotográfia megjelenésénél, várhatták azt, hogy megöli a festészetet.
Abszolút, ugyanúgy.
És erre az analógiára gondolsz, hogy
analógia van
egyébként. Hogy ugyanígy tartattunk attól, hogy a mesterséges intelligencia megöli a kreativitást, de bezzeg, ahogy a fotózás sem ölte meg a festészetet, erre gondolsz?
Annyi különbséget tennék, tehát a fotózás, mikor megjelent, akkor senki nem mondta egy fotóra azt, hogy festmény. Egy mesterséges intelligencia által kreált képre hamarabb azt mondják, hogy hú, hát ez milyen jó fotó, mert hogy egyébként tud olyan lenni, mint egy fotó, úgyhogy nincs benne fotós.
Igen, viszont visszakanyarodnék arra, hogy egy festményre viszont mondhatjuk azt, hogy fotóhiperrealizmus, ugye? Tehát amikor egymást mimelik a művészetek, tehát a fotográfia esetében is, és a festészet esetében is meg kellett határozni azt, hogy az adott médium mire használható jelen esetben az, hogy a festészet mondjuk egy picit átalakul, és már nem a valóság tökéletes leképzése volt a cél, hanem az absztrahálás, mert a fényképészet elvette tőle azt az eddigi megszokott funkcióját, hogy ő most a valóságot képezi le, mondjuk egy portrét festek valakiről, a legesleg pontosabb mását, ezt a fényképezőgép át tudta venni. Ugye a fényképezőgépnél is azt gondoltuk, hogy maga az ember, aki használja, az csak egy technikus, és nem pedig egy kreatív alkotó. A fotográfia...
Volt ilyen, szerinted annak idején?
Természetesen.
Tehát volt ilyen narratívája a fotográfiának?
Természetesen. Ugye hát később engedték be őket a galériákba, de ma már ugye ugyanúgy tantárgy egyetemeken, mint mondjuk a festészet. A festészet nem múlt el, a festészet ugyanúgy jelen van, a fotográfia nem ölte meg. A fotográfia most ugyanúgy jelen van, a mesterséges intelligencia, én úgy gondolom, nem ölte meg sem a festészetet, sem a fotográfiát.
Akkor azt lehet mondani, bocsánat, hogy a mesterséges intelligencia egy újfajta vizuális művészet lesz.
Én ebben reménykedem, és szerintem az összes művészeti beállítottságú ember abban reménykedik, hogy ez egy újfajta tool, amit ha megtanulunk, akkor a kreativitásunkat nem fogjuk ettől elveszíteni, nem fogja átvenni a művész szerepét, sem tényleg a művészvilágban, sem az alkalmazott művészetek terén, mint például mondjuk, ami az én szakmám, a reklám szakma, hanem az én intuícióimat, kreativitásomat ugyanúgy át tudom majd adni, csak egy más médiumon keresztül.
Ugyanakkor a mesterséges intelligencia fejlesztések azért abba az irányba mutatnak, hogy minél inkább olyan legyen, mint az igazi, olyan legyen, mint a... Szerinted ezzel együtt ki tud alakulni egy mesterséges intelligencia stílus?
Szerintem már most is van egy stílusa, tehát hogyha az ember sok mesterséges intelligencia által generált vizuális munkát néz, akkor észrevesz bizonyos fajta sajátosságokat. Te is meg tudod mondani egy képről, hogy hú, ez olyan, mint a Midjourney-nek általánosságba vett stílusa, ez a nagyfajta általánosítás. Olyasmire gondolok, például, mint a fényképészetnek is megvoltak a saját esztétikai rendszere, például a mélységélesség, vagy a lens flare, a becsillanás, rögtön meg tudod mondani, hogy ez az adott médiumnak a sajátossága, ugye?
A mesterséges intelligenciánál mik ezek a jegyek, amiket te így felfedeztél, és amiről remélhetőleg évek múlva tényleg művészettörténészek és esztéták fognak kiérni?
És a Blind Journey kiállítás szerintem az pont egyébként egy ilyen jó példa erre. Ott lehet érzékelni talán már ilyen stílusjegyeket.
Igazából mi azokat látjuk, azt a top 0,001% mesterséges intelligenciát generált képet, amit az interneten overserelnek az emberek. Ezekre mind jellemző egyébként a túlzott esztétikum, a túl részletgazdag megjelenés, az olyan gay. szintű, hát a gics is jellemzi, igen. Természetesen. Tehát azt gondolom, hogy túlkomponálás, nagyon erős kompozíciós jegyek, amik repetitívek, tehát amiket általánosságba véve egy művész, vagy mondjuk olyan ember, aki szeretne újat alkotni, azt szokta elkerülni. Tehát a nagyon sablonos megoldásokat. Párhuzamnak tudom felhozni egyébként a stockfotó adatbázisokat, ahol szintén felfedezhetőek olyan jegyek, amire azt mondja az ember, amikor meglát egy reklámot, hogy fú, ez annyira stockos hatása. Hogy definiálod ezt, hogy stockos? Hát nyilván a stock oldalaknak is megvan egy olyan rendszer, hogy tudja, hogy mely képek azok, amiket a legtöbbet letöltöttek, és mindenki olyat kezd el csinálni. A mesterséges intelligencia által generált képeknél is látják azt, hogy melyeket osztják meg a legtöbben, és olyanokat kezdenek generálni. Ettől beszűkül az a vizuális játéktér, ami később az összes mesterséges intelligencia munkára jellemzővé válik, ez pedig visszaadagolva a rendszerbe, az egész egy ilyen öngerjesztő folyamattá alakulhat, és úgy, mint a stock oldalak esetében, ki fog alakulni, nem tudom, hogy ez most egy év, fél év, öt év, de ki fog alakulni egy olyan, amikor szinte minden ember ránézésre, hogy ez olyan mesterséges intelligencia által alkotott kép.
Akkor viszont kezdjünk el rá kanyarodni a te kreatív hétköznapjaidra, a te kreatív munkával töltött hétköznapjaira. Most hogy látod? Az elmúlt egy évben kb. Minden nap hozzányúltál valamilyen generatív mesterséges intelligencia eszközhöz. Sablonosabb, vagy éppen hogy változatosabb lesz az a munka, ami a magyarországi, a világ artdirektorainak, dizájnereinek a kezei alól kikerül, és amit támogatott a mesterséges intelligencia. Csak már az előbb pont a sablonos irányokról kezdtél el beszélni.
Igen, én most azokról beszéltem, amiket úgy látunk interneten, és amik befolyásolják a közvéleményt, tehát azok a képekről, amikről tényleg egyértelműen látszódik, hogy az mesterséges intelligencia.
De ezt az esztétikát fogják várni a célcsoportok is, nem? Tehát, hogy akkor...
Elképzelhető, hogy ez majd befolyásolja az ügyfeleknek az esztétikai értékrendjét is. Én azt gondolom, hogy a mindennapjaimban használom, tehát minden nap használom egyébként, erőszakolom egy kicsit is magam arra, hogy tudatosan használjam, mert érzem ennek a súlyát, és egy ugyanolyan váltásnak érzem, mint annak idején, amikor amikor az internetes felületeket kellett megtanulnunk, akkor is már volt egy ilyen nagy paradigmaváltás a szakmámba, hogy már nem a televízió és a print, hanem a banner és a weboldalak fontossága volt. Ekkor egy új rendszert kellett megismernem, és akkor is, hogyha minden nap nem használtam, nem én voltam az a katalizátor, aki nyomta ezeket az új eszközöket, illetve új felületeket, akkor nem feltétlenül jött az az igény, hogy mi használjuk őket. Most sem jön egyébként kívülről felénk, ügyfelektől az az igény, hogy használjunk több mesterséges intelligenciát, tehát nem érzem azt, hogy ő arra vágyna, arra az esztétikára, amiről most az előbb beszéltem. Mindennapjaim során arra használom egyébként, hogy gyorsítsam a munkát. Nem arra, hogy kreativitásomat kifejezzem. Én nem tudok annyira szövegesen gondolkodni, mint képekbe. Szerintem az árdirektorok többsége így van ezzel, tehát a promptírás az nem az én asztalom. Én, ahogy használom a mesterséges intelligenciát, az sokkal inkább a meglévő képeknek finom hangolása, kiegészítése, retusálása. Tehát ezeket a folyamatokat nagyban meggyorsította nálunk is, és minden nap azért használjuk, hogy sokkal több mutációt tudjunk elkészíteni. Például a képek kiegészítésében nagyon-nagyon ügyes a mesterséges intelligencia, de ebben az esetben a stílus, a képnek az esztétikája már ki volt alakítva egy művész vagy egy ügynökség által. Például adaptációs munkákról beszélek, amik mondjuk külföldről érkeznek be hozzánk. Nem nálunk van a Key Visualnek a tervezése, hanem egy kapott anyag, viszont ez Magyarországon bizonyos felületeken meg kell, hogy jelenjen, és ilyenkor ki kell egészítenünk a képet, át kell alakítanunk egy picit a képet, és ezekre nagyon jól tudjuk ténylegesen minden nap használni. Ami annyira nem mindennapos használat, az a layout tervezés, ugye, mert hogy ez lenne az analógiája annak, amit mi most az interneten látunk, tehát a komplett vizuális munkáknak a létrehozása. Erre is használjuk, de nyilván ez egy sokkal ritkább eset. Tehát mi, amikor kampányt tervezünk, akkor a layoutoláshoz használjuk, ez nem minden nap szokott előfordulni, mit tudom én, havonta egy-két alkalommal leülünk, és akkor a gondolatainkat megpróbáljuk szavakba öntve, promptokba öntve vizuális munkákká alakítani. Régen úgy dolgoztam, hogy ilyen esetekben felkerestem a stock oldalakat, és kerestem olyan képeket, amikből összetudom kompozitálni azt, ami a fejemben van, hiszen a layoutoláskor még nem dolgozunk alvállalkozókkal, fotósokkal, illusztrátorokkal, dizájnerekkel, tehát nekem valahogy az ügyfélnek el kell mondanom, hogy mi az a vizuális világ, ami a fejemben van, és ezt általában a stockok segítségével tudtuk. Most ezt nagyban tudja helyettesíteni a promptolás, hiszen beírom körülbelül ugyanazokat a keresőszavakat, amiket egy stock oldalba is beírtam volna, kicsit részletesebben megfogalmazom, és ki tudja adni a végtelen számú verziót, amiből én létre tudom hozni az alkotást.
Balázs, köszi szépen, hogy eljöttél, és megosztottad velünk a tapasztalataidat.
Köszönöm szépen a meghívást.
Sármai Balázsral, a Mediator Senior Art direktorával beszélgettünk az AI elmúlt egy évéről. Ez volt már a Rebrief. Köszi mindenkinek a figyelmet. További jó rádiózást, találkozunk jövő héten is. Viszont hallásra.
Ez volt a Rebrief. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n, valamint a mediator.hu/Rebrief oldalon. Rebrief. Reklám, marketing, média, velősen.